Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő, Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Az elmúlt időszak európai választásain rendre a hagyományos pártok visszaesése, illetve a szélsőségek és a zöldek erősödése figyelhető meg. Melyikük kerülhet kormányra? Vagy az egész csak átmeneti jelenség? Hamarosan erre próbálunk választ adni. Előtte azonban arról, hogy az Európai Unió történetében először az Európai Bizottság visszadobta az eurózóna tagállam Olaszország költségvetési javaslatát. Erről kérdezem Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét.
Hát, hogyha megnézzük az elmúlt évek történését, akkor azt látjuk, hogy nincs még egy olyan ország az Európai Unióban, és konkrétan az eurozónában, amelyik annyi kedvezményt kapott volna, annyi türelmet élvezett volna, mint Olaszország. Ugye ki is számolták azt, hogy csak 2017-ben, 2018-ban annak köszönhetően, hogy az Európai Bizottság alkalmazta ezeket a rugalmassági lehetőségeket a stabilitás és növekedési paktumban. Ugye a stabilitás és növekedési paktum az, ami a költségvetési szabályokat leírja, és előírja az ország számára. Szóval van lehetőség, van egy bizonyos mozgástér, amit az Európai Bizottság figyelembe vehet. És a bizottság számításai szerint ennek köszönhetően kb. 30 milliárd euró maradt az olaszok zsebében, mert a bizottság nem alkalmazta szigorúan a szabályokat. Ehhez képest ugye az előző kormánynál volt, ami változás történt Olaszországban, és hogyha migrációs politikán félrezhetünk, jött egy új kormány, amelyet ilyen nagyon sokan populistának neveznek, egy bal- és jobboldali, vagy szélső jobboldali populista kormány, koalíció, amelyik láthatóan nem fél felrúgni a szabályokat. Márpedig itt a közös szabályok felrúgásáról van szó akkor, amikor egy országnak néhány hónappal ezelőtt a tanács, tehát a saját tagállami partnerei rögzítenek egy olyan kiadási, egy olyan deficit szintet, amellyel megelőzhető lenne az, hogy az államadósság helyzete Olaszországnak tovább romoljon. Nagyon fontos kérdésről van szó, hiszen Olaszország, Görögország után a második legnagyobb államadósságot cipeli a vállán. Kiszámolták ezt is, hogy összesen tehát több mint a GDP-nek a 131,2%-a pillanatnyilag az olasz államadósság, mikor ne felejtsük el, az uniós szabályok, vagy az eurozóna szabályai mindössze, ha ez mindössze nevezhető egyáltalán, 60%-ot.
Zoli, de ez az államadósság mikor ugrott ilyen magasra? Az elmúlt egy évben, vagy már több évre visszamenőleg?
Az olasz államadósság az egy régi probléma, amit Olaszország gyakorlatilag szinte mindig cipelt, ezért aztán tényleg az alakult ki az a benyomás az embernek, hogy ez szinte egy adottság, ami örökkévaló, hogy az olaszok úgy léptek be eleve már az eurozónába, hogy ezt elnézték nekik. Aztán később több hullámban szigorították a szabályokat, legutóbb egyébként 2011-12-13-ban, ezek az úgynevezett hatos és a kettes csomag, aminek az volt az eredménye, hogy minden országnak kijelöltek egy minden ország számára köteles az államadósságot csökkenteni. Azért fontos ez, hogy egyrészt a jövő generációit ne vissék olyan kiadásokba, amelyeket ők nem tudnak majd visszafizetni. Másfelől láttuk, hogy a válság, a gazdaság és pénzügyi válság hatására micsoda óriási összegeket kellett kifizetni, ami eladósította az országokat.
De Zoli, akkor lényegében akkor sokkal korábban is, már évekkel ezelőtt is hasonló gondban volt Olaszország, csak akkor éppen a más színezetű kormányzat miatt elnézték ezeket a igen rossz gazdasági számokat és folyamatokat?
Jó a kérdés, és kínálja is magát természetesen, hogy mostanképpen nem történik más, mint hogy eddig az Európai Bizottság eltűrte a különböző olasz kormányoknak a stiklieit azért, mert ugye ezek az olasz kormányok politikailag közel álltak hozzá, barátai voltak, és most sötét populista kormány, amelynek odasóztak. De azért vegyük figyelembe, hogy ez egy olyan játéktér, és én azért fenntartom és elismerem, mert én maga Juncker is elismerte, hogy Franciaországgal és Olaszországgal is éveken át bizonyos szempontból kivételt tett az Európai Bizottság. Azért egyszerűen, mert Franciaország, Olaszország, meg Olaszország. Ami most történik viszont az, hogy ez az olasz kormány láthatóan tudatosan szembe menve a minden szabállyal és az udvariassági követelményeket is úgy fogalmazza, gyakorlatilag nem csak egyszerűen, hogy benyomta az ajtót, hanem berúgta az ajtót. Márpedig olyan mértékű kihívást intézett az Európai Bizottsághoz és a többi partnerhez, mert nem csak az Európai Bizottságról van szó, ők az egész tanáccsal szemben dacolnak. Ez az, amit az olaszok valószínűleg ez a kormány még nem ért, de meg fogja hamarosan érteni, hogy a többi partner majd, és már el is kezdődött ez a folyamat igazából, a fejükre olvassa a bűnüket. Hát a probléma az, hogy Olaszország 2,4%-os deficitet engedi, kér most ez a mostani kormány, ami háromszorosa annak, az államháztartási hiány, mint amit egyébként, mint hogy Olaszország is aláírt, és amit a tanács Olaszországgal szemben meghagyott.
Sőt, meg kell jegyezni, hogy a korábbi verzió az még 8-szoros volt a korábban vállaltaknak.
Igen, tehát ugye az olaszok ugye próbáltak nyilvánvalóan messze elmenni, és akkor ugye gondolták, hogy majd tárgyalással akkor is sikerülne megoldani. De amikor valaki ennyire nyíltan levődik a kesztyűt az Európai Unió elé, akkor nehéz arra már azt mondani, hogy minden mehet a régi módon. Tehát ameddig csak 1-2%-ot kell tologatni, addig szerintem erre van lehetőség, de amikor egy ország ilyen módon önállósítja magát, az életveszélyes az egész eurózóna számára, hiszen nem csak azért, mert ez az ország veszélyes adóhegyeket tologat maga előtt, amit le kellene inkább bontania, ugye? Hanem azért is, mert gyakorlatilag az euró összeköti, láthatatlanul összeköti egymással ezeket az országokat. Emlékezzünk csak Görögországra, ami az egész eurózóna GDP-nek a 2%-ával rendelkezik, és mekkora galibát tudott okozni Görögország. És képzeljék el Olaszországgal ugyanezt. Tehát mindenki, ez a lényegi kérdés ebben az egészben, amit Olaszország csinál a saját költségvetésével, az többé már nem csak Olaszország magánügye, hiszen ezek az országok össze vannak egymással bilincselve gazdaságilag és pénzügyileg.
Na most a jövőre vonatkozóan a római politikai nyilatkozatokból mit olvashatunk le? Kettő darabot említek, a pénzügyminiszterét, aki azt mondja, hogy Olaszország továbbra is az Európai Unió, illetve az eurózóna tagja szeretne maradni, illetve a belügyminiszteréből, Matteo Salviniéből, aki azt mondta, hogy egy petákot sem engedünk, egy eurócentet se, úgy marad minden, ahogy most van.
Igen, hát így, ha megnézzük az olasz kormányon belül erőviszonyokat, akkor az látható, hogy itt Salvini és Di Maio, ugye, aki az öt csillagos mozgalomnak a vezetője, ők ugye fújják a passzát szelet, és nem a pénzügyminiszter. A pénzügyminiszter egy technokrata, akár csak egyébként a miniszterelnök, de nem politikailag nem ők döntenek a politikailag érzékeny kérdésekről. Tehát az, a következő napok kérdése az lesz, hogy vajon ez az olasz pénzügyminiszter meg tudja győzni ezt a két politikust arról, hogy Olaszországnak is inkább az lenne az érdeke, hogyha hátébb fogná az agarakat, és megpróbálna egy kicsit ennél szolidabb, kevésbé költekező költségvetéssel előállni a jelenlegi helyzetben. Mindezt mondom annak ellenére, hogy tudom azt, hogy van egy olyan folyamat, és ez nagyon fontos az olaszok számára is, hogy ők a görög válságból is arra következtetésre jutottak, hogy ki költekezéssel lehet gyakorlatilag beruházásokat generálni, és azzal növekedést produkálni. Olaszországnak a legnagyobb problémája az, hogy egy hihetetlenül elmaradtak a strukturális reformok az évtizedek során, és gyakorlatilag képtelen igazi gazdasági növekedést produkálni, a legalacsonyabb gazdasági növekedési mutatókkal rendelkezik.
Sőt, hát magyarra lefordítva, akkor ez azt csinálta Róma, hogy újabb hiteleket fed fel azért, hogy esetleg így csökkenhet az adósság.
Ez így van, ugye azért az persze enyhíti a problémát, Olaszország problémát például Görögországgal szemben, azért Olaszországban, ha megnézzük, az államadósságnak a struktúráját azért nem feltétlenül annyira rossz a helyzet, mint mondjuk mások esetében, Görögország esetében volt. Ennek ellenére ez egy nagyon veszélyes dolog, és ugye kérdés, a piacok már elkezdtek reagálni erre, hiszen a felárak, ugye amivel az a kamatszint, amivel Olaszország kimehet a piacra és felvehet hiteleket, élesen megugrott. És utoljára pont a gazdaság és pénzügyi válság az eurózóna válságának a napjaiban volt hasonló szint. Tehát ez a piacok már reagáltak és figyelmeztették az olasz kormányt. De azt szokták mondani, hogy ha nem ért a politika üzenetéből, akkor előbb-utóbb a piacok majd rászorítják őket erre. Tehát úgy néz ki, hogy ez az olasz kormány, ami megpróbál formabontó lenni, egy bizonyos szempontból egyébként levonni a következtetéseket a múltból, ugye ami az, hogy a megszorító intézkedések egy gazdaságot csak inkább befelé fordítanak, de a bizottság önmagában ezt is vitatja, ezt az alapállást. Azt mondja az Európai Bizottság, hogy Olaszországban temérdek pénzt öntöttek az elmúlt időszakban, nem utolsó sem az Európai Unió, 2014 és 20 között 45 milliárd eurót kapnak csak a kohéziós forrásokként, tehát strukturális és kohéziós alapokként, és például a Juncker terv néven elhíresült befektetési programnak, és Olaszország a másik legnagyobb kedvezményezettje, 8,5 milliárd eurót kaptak eddig kedvezményes kölcsönök formájában. Tehát Olaszország valahol az elmúlt években azt a sok pénzt, amit kapott, vagy amit kap, nem használta fel megfelelően. Egyszerűen azért valószínűleg, mert továbbra is kiésnek azok a strukturális fontos reformok, amelyek a nagy elosztó rendszereket megváltoztatnák, amelyek Olaszországot egy fenntarthatóbb növekedési pályára állítanák. Ilyen körülmények között, ha egy kormány elkezd egy költekedési politikát, az előbb-utóbb rossz irányt vesz, és annak rossz vége lehet.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. A hírek után folytatódik a brüsszeli hét.